egy álomra hívok meg mindenkit. Nincs határ, nincs limit. Az álom a következő. Mi az, amit nagyon szeretnék? És mindenkit kérek, hogy gondoljon rá, mi az, amit talán évek óta nagyon szeret? Valami miatt mégsem valósul meg. Vagy anyagilag nem engedheti meg magának. Vagy esetleg a körülményei nem megfelelők ehhez. De most nincs határ. És tegyük föl, hogy megvalósul. Tegyük föl, hogy ez az álom valóra válik. És most az álmot tegyük be a belső zsebünkbe. Hogy őrizzük egy darabig. Jó? Az előadásunknak a témája a karácsony titka, avagy a csodálatos halfogás. Nem egy általános összekötés ez. Fölolvasom Szent Lukács evangéliumából az 5. fejezet, ha jól emlékszem, 11. versével kezdődik, vagy végződik ez a rész, 5. fejezetben található. Mikor egyszer a Genezáret tavának partján állt, oda sereglett hozzá a nép, hogy Isten igényét hallgassa. Látta, hogy a tó szélén két bárka vesztegel. Alázat kiszálltak, és hálóikat mosogatták. Beszállt az egyik bárkába, amely Simoné volt, és kérte, hogy löki el kissé a parton. Aztán leült, és a bárkából tanította a sokaságot. Amikor befejezte a tanítását, így szólt Simonhoz. Evezz a mélyre, és vessétek ki fogásra a hálót. Mester, válaszolta Simon, egész éjszaka fáradoztunk, de semmit sem fogtunk. Te szabadra azonban kivetem a hálót. Meg is tették, és akkora tömeg halat fogtak, hogy a háló szakadozni kezdett. Intett a másik bárkában levő társainknak, hogy jöjjenek segítségükre, azok oda is jöttek, és úgy megtöltötték mind a két bárkát, hogy majdnem elmerültek. Ennek láttára Simon Péter Jézus lábához vetette magát, és e szavakra fakadt. Uram, menj el tőlem, mert bűnös ember vagyok. A sikeres halfogás miatt ugyanis félelem szállta meg őt és a többi belenevőt. Köztük Jakabot és János, Zebedeus fiait is, akik Simon társai voltak. De Jézus bátorította Simont. Ne félj, ezentúl emberhalász leszel. Azok szárazra vonták a bárkákat, és elhagyva mindenüket, nyomába szegődtek. Amikor egyszer Genezáret tavának partján állt. Ahhoz, hogy a szentírási részeket jól megértsük, van egy olyan mód, hogy próbáljuk magunkat beleképzelni. Jézus ott áll a Genezáreti tó partján. Kertül a nap, reggel van. Jönnek ki a bárkák egymás után a tóról. Kinek kisebb, kinek nagyobb halász szerencséje volt. A bárka olyan mértékben süllyed a vízben, merült el a vízben, és jönnek ki ezek a halászok, Jézus nézi, rájuk tekint, talán hallgatja őket, és egyszer csak emberek gyűlnek oda köré. Jézus nem azért ment ki talán, hogy beszéljen. De ha már olyan sokan összejöttek, ha már ezek az emberek azért jöttek, hogy hallgassák őt, hát akkor Jézus elkezdi tanítani őket. Nagyon sokszor abból a helyzetből tanít, ami éppen körülötte kialakult. Szintén az evangéliumokban tudjuk, hogy Jézus, mikor Jeruzsálembe megy, mielőtt őt megölnék, azt tervezte, hogy tanítani fogja a tanítványait. És a tanítványok ellenben arról beszélnek egymás között, hogy ki a nagyobb. Jézus nem háborodik föl, hogy nem szégyenitek magatokat. Én az előbb arról beszéltem nektek, hogy most Jeruzsálemben megyek és szenvedni fogok. Arról beszélgettek itt, hogy ki a nagyobb köztetek. Jézus alkalmazkodik a helyzethez. Ha most az apostolokat az érdekli, hogy ki a nagyobb, akkor most én arról fogok beszélni, hogy mit jelent a nagyság. Itt vannak ezek az emberek, partra vonják a hálójukat, Jézus pedig tanítani kezd. És nem tudjuk, hogy mit tanít, mert ez nincs bent a Szentírásban. Nincs rá utalás sem. Pedig Jézus nem szokott azért fölösleges dolgokról beszélni. De ez a tanításról semmit nem tudunk. Senki nem számol be arról, hogy Jézus miről tanította azt a tömeget, aki ott összeállt. Mert amikor az evangélisták leírták, akkor éppen nem az volt a fontos, hogy Jézus ott mit mondott, hanem az, hogy később mi történt. Látom, hogy a tó partján két bárka vesztegel. A halászok kiszálltak és mosták a hálóikat. Egy egész éjszakos munka, egész éjszakás munka után. És ezeket a hálómosásokat akkor is el kell végezni, ha nem fogtak semmit. Ennél is van itt halász valaki? És akkor nyugodtan beszélhetek. Halászni nehéz. Írtó nehéz a vizes kötél. És azt bedobálni a vízbe. Aztán kiszedni. Az embernek föltöri a kezét. Aztán nincs benne semmi. Kis villám. Meg egy félcipő esetleg. Vagy sarolva az időben. És aztán megint bedobálni a hálót. Megint várni, megint kiszedni. Megint nincs benne semmi. És kivonni a partra a hálókat. Ugye el tudom képzelni Pétert, a többieket, meg aztán, hogy szépen a part mellett még több bárka is volt. Ahogy nem is ilyenek haza. Itt ez a prédikátor, hallgassuk. Addig se kell hazamenni és beszámolni arról, hogy megint csak a hálót fogtuk, nem a halat. És akkor szépen kezdik rendbe tenni a hálót. Azt meg kell tisztítani, különben a háló, hogyha vizesen rakják el, elkezd rohadni, miután természetes anyagból van, ki kell száradjon. Kiterítgetik, tisztítják, ha már szárad, süti a nap, fordítják. Ez egy ilyen szép móka. Közben emelgetik ezt a vizes kötelet, ami jó nehéz. És hogy tisztítják a hálót, Jézus kéri Pétert, beszáll az egyik bárkába, amelyik éppen Simoni, lökjen kisébb, beljebb a bárkába. Egy sajátos helyzet. Jézus beszáll Péter bárkájába. Péternek a világa a bárka. Az ő munkahelye. Ahol ő otthon van. Ahol ő irányítja a többieket, Jakabot és János, hiszen ők a társai. Most ez a bárka, ami az övé, ami az ő világát képviseli, Jézus belelép ebbe a világba. És a karácsony titka, ez is Jézus belelép a mi világunkba. Hogy belépett Péter bárkájába. Belelép az én életem történetében. Hagyom meg. Engedem el, hogy abba a világba, ahol én mondom meg, hogy a dolgok hogyan alakuljanak, ott egyszer csak Jézus kezd el beszélni. Ott ő kezd tanítani. Ő nyilatkoztat ki. Hagyom-e, hogy Jézus az életemnek a legfontosabb részében helyet kapjon? Vagy megvan Jézusnak a maga szerep az életemben? Ez a hétvége. Vagy bizonyos barátaim. Az életemnek másik része, az az én privát szférám. Oda Jézus ne jöjjön be. Sőt, mi több. Jézus tovább megy. Fölbátorodik. Mert van Péter bárkájában. Tanítja a népet. Sokan hallgatják, hiszen a víz az jól viszi a hangot. Tudjuk már, aki vízből beszél kifelé, azt mindig sokkal jobban lehet hallani. Annyira fölbátorodik, hogy miután befejezi a tanítását, amit nem tudjuk, hogy mit tanított Jézus, fölszólítja Pétert, Simont, a bárka tulajdonosát, Elvesz a méret. És vessétek ki a hálófogásra. Hát azért ebben a bárkában Péter az, aki megmondja, hogy mikor megyünk halászni és mikor nem. És mondja meg a többieknek, hogy na jó, már elég volt, menjünk. Vagy ma nem megyünk ki, mert nagy a szél és úgysem fogunk semmit. Jézus az, aki belelép Péter életébe, és felszólítja Pétert, evez a méle. Mi mehet végbe Péterben? Hát jól beszél ez a tanító. Azért tegyük hozzá, itt még Jézus nem támasztott fel halottat. Ez még Jézus működésének a legeleje. Itt még nincsenek azok a csodák, hogy Péter úgy hagyatkozhatna arra, hogy ha most valamit tenni fog, mert olyan a hangulat, olyan a helyzet. Evesz Péter, vessétek ki a hálófogásra. Péter talán ismeri Jézust. Esetleg tudja róla, mert a hír azért megelőzte, hogy ez Józsefnek a názáreti Ácsnak a fia, de hát Ács, ez nem halász. Hát ez nem tudja, hogy ilyenkor nem halászunk. Hát halászni éjszaka halászunk. Azért halászunk éjszaka, mert hogy a Palesztinában nagyon meleg van. Mikor föl kell a nap és erősen tűz, akkor a halak szépen lennek alulra, tenger aljára. Mi hiába a hálónkkal geremjézzük a víz felszínét, hát ott csak kínát fogunk fogni. Miért menjünk ki? Ugye el tudom képzelni Pétert is, hogy menjünk ki halászni. Nem fogtunk egész éjjel semmit. Vajon mit szólnak a többiek? Három bárkával odébb a barátok. Na, Péter milyen rutinos? Most már nappal is halászik. Hát nézzük már meg, hogy vajon mit fog? Ugye el tudom képzelni, hogy összejöttek a barátok, és ők úgy elmesélték, hogy ki mit fogott, és ők mondják, hogy te, hát nem tudom, láttátok-e, Simon kijár nappal is. Mert hogy egy turisztikai vállalkozást indított, hogy mit tudja, nem? Azt is könnyen lehetem kézdeni, hogy ezek az emberek, mint manapság, egy kis borsot törnek egymás orra alá, tréfásan. Péter mit vállalt Jézusért? Lehet, hogy a köznemetség tárgya leszek. Ezt én megkapom még majd, mit tudom én, Illés kocsmájáról, hogyha találkozunk. Vagy valahol majd a zsinagóga előtt, szombaton, amikor összegyűlünk imádságra, majd lesz egy pár elejtett szó, hogy vajon Péter, te mit hagytál kint a tavon? Megtaláltad-e? Esetleg amiért bementél. Szóval Péter, a másik dolog, egész éjjel kint voltam. Az ember nagyon fáradtak. Kimosták a hálót, kiszáradt. Most még megint betesszük, az egész megint kezdődik előről. Mester, válaszolja Simon, egész éjszaka fáradoztunk. És nem fogtunk semmit. És ebben benne van a kudarc. Jézus, amikor keresi az alkalmas embert, nem biztos, hogy a legjobban menő vállalkozott fogja megszólni. Péternek éppen nem ment jól. Nem a legsikeresebb ember. Nem a legügyesebbet. Nem a legrátermettebbet. A te szavadra azonnal kivetem a hármat. A hitünket néha jó megmérni. Bár nem lehet. Hiszen nincs rá semmilyen egység, ami a hit megmérésére alkalmasabb bizonyulnak. De azért azt gondolom, mégis van valami, amin a saját hitemet nem érhetem, önmagam számára. Megvizsgálom az életemet, van-e olyan dolog, amit az Úr Jézusért teszek? Senki másért. Csak az Úr Jézus szerelmére. Nincs a dolognak semmi más értelme, amit ő megteszem. Sőt, lehet, hogy mások nem értenek meg. Én ezt csak Jézusért teszem, amit most csinálok, amit most teszek, amit tegnap tettem, vagy tegnap előtt. Ebben mérhetem, hogy igazán hiszem én Jézus Krisztusban, ha vannak olyan tetteim, amit csak az ő két szép szemléért teszek meg. Mester, a te szabadra kivettem a hálót. És akkor benne van, de én ennek semmi értelme. Én ebben nem értek egyet. Az én halász tapasztalataim teljesen szembe mennek ezzel, amit te kérsz. Az én logikám, az én életem, az én bölcsességem az abszolút szembe megy ezzel. Nincs értelme annak, amit te kérsz, csak a te szabadra vetem ki a hálót. Azért, mert szeretlek téged, de belül tehát nem értek ezzel egyet. És most szedjük elő az álmokat a zsebünkből. Mik is az álmaink? Ez mindenki tudja, mi a saját álma. Most mi egy halász álma? Nem? Ismerik ezt a viccet, hogy hogy imádkozik a halász? Uram, add, hogy akkora halat fogjak, hogy ne kelljen hazudnom. Mindig nő az a hal, ugye, mert történet közben. Mekkora halat fogtam, és Péternek is. De egész biztos egy halász embernek a munkához kötött álmai. Hogy egyszer annyi halat fogja, hogy esetleg rólam is beszéljenek. Az a Simon, azért az nem akárki volt. Annyi halat még senki nem fogott, mint ez a Simon. Akkor, hogy olyan halat. Meg hát miért lenne jó ez a nagy hal, vagy ez a sok hal, mert még eladnám is. Hát otthon kijavítanám a házunkat. Nem akarok én, uram, sokat. Csak kicsit rendbe tenni a tetőt. A gyerekem már mondjuk házasságra készül. Olyan jó lenne, jó kislapfélünk lenni azt a kislány. Mégse szégyenbe menjen férhez. Vagy esetleg vennék egy új bárkát, egy új hálót, mert már nem ilyen nehéz, nem szívja be ennyire a vizet, strapabíró. Vagy vennék még egy hálót, hogy ne csak a bárka jobb oldalán tudjam kivetni, hanem a bal oldalon is egyszerre. Az ember is az álmai. Mindig valami könnyebb, jobb világot szeretne. Valami emberi elismerés. Vegyenek észre bennünket, fogadjanak el minket. Ismerjenek el bennünket. Vegyék észre, mi mindent teszünk. Mennyire vagyunk hasznosak ott, ahol vagyunk. Egy-egy elismerő szó, még a szárnyakat ad az embernek. Az álmai. És Jézus fölkínálja Péternek. Péter, itt vannak az álmaid. Kivetették a hálót, és annyi halat fogtak, hogy nem is bírták őket kiemelni. Szakadozni kezdett a háló. Intettek a másik bárkában levő testvéreknek, hogy gyertek, hát ki sem bírjuk emelni. Jönnek. És nem egy bárkát, mind a két bárkát megtöltik. Nappal, kényes nappal. Úgy el tudom képzelni, hogy Péter úgy kinéz, hogy azért remélem látják, hogy azért mi történt most. Még erről lesz szó. Mert gondolom a többiek, hogy na úgy várakoztak ki a kis kaján mosolyával, hogy na igen, még a hálót is kilopták. Na, vajon mi lesz itt? És erre senki nem számított. Megvannak az álmok. Ott van Péter. És a csodálatos halfogás után ő is és a többiek is félelem szállja meg őket. Uram, menj el tőlem! Mondja Péter. Miért? Miért mondja Péter azt, hogy Uram, menj el tőlem? Két dolog is lehet, amiatt Péter így beszél Jézushoz, hogy menj el tőlem. Az egyik, hogy rádőben mennyire méltatlan. Nem vagyok egy ekkora dologra méltó. Miért pont én? Nem vagyok jobb, mint a többi halász itt a parton. A másik a méltatlansága mellett, amikor az ember belátja, az Isten ennyire közel jön hozzám, akkor nekem meg kell változnom. És vagy nem akarok megváltozni, vagy belátom azt, hogy ez magamtól nem megy. És nem tudok megváltozni. Uram, menj el tőlem. Legyen köztünk az a távolság, ami korábban volt. Én nem tudok megváltozni magamtól. Én képtelen vagyok jobb lenni. Én képtelen vagyok méltó lenni hozzá. Lép hátrább az életemből. És ez egy nagyon őszinte mondat, őszinte érzés Pétertől. És azt mondom tőlük is, amikor ezt érezzük, hogy igazából nem vagyok méltó hozzá. Mennyire jó, hogy Jézus nem öli föl a hangját, hogy Péter, miért nem ezzel kezdted, hogy te bűnös ember vagy? Hát be se szálltam volna abba a bárkába. Jézus nagyon jól tudja, hogy mi van bennünk. Jézus nem várja el a tökéletességet tőlünk. Ezt mi várjuk el sokszor magunktól? Azt gondolom, jó talán sokszor, és én is, hogy majd akkor leszek méltó az Istenhez, amikor nem lesz bűnöm, amikor majd szembeállhatok vele. Ez akkora bűn, akkora önbecsapás. Sosem leszünk méltók Jézusra. Mennyire jó az az imádság, amikor kimegyünk áldozni, Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékom meg őt. Akkor sem most jöttem ki a nyugtató székből. Azért, mert az, hogy mi találkozhatunk, ez nem az én méltóságom, hanem a te szereketed. Azért, mert te közel jössz hozzám. Azért, mert te meg akarsz magaddal ajándékozni. És hogy értjük már, hogy a csodatos halfogás meg a karácsony hogyan kezd összefűződni. Nem vagyunk méltók az Istenhez. Azért találkozunk vele, mert ő akar hozzánk közel jönni. Ő akar belépni a bárkánkba, ő akar belépni az életünkbe, ő akar közelünkbe lenni. Tudja Péterről, hogy bűnös, tudja, hogy méltatlan. Nem azért választotta ki, mert a legjobb és a legügyesebb. Azért, mert szereti. Így folytatja tovább. Jézus bátorítja. Ne félj! Ezentúl emberhalász leszel. Jézus üzenete azt gondolom a mi életünkben is ez a ne félj. A föltámadás után is. Ugye ne félj, mert legyőztem a világot. Ne félj, mert veled vagyok. Az ember akkor kezd el félni, amikor magára néz. Ebben a helyzetben egyedül vagyok. Ebben a dologban nincs, aki segítsen. Innen nem tudom a kijáratot, a kivezető utat. Az ember akkor kezd el félni, amikor egyedül van. Akkor egy maga marad. Ha van valaki velünk, elég, ha hozzánk szól, elég, ha részese az életünknek, már a félelem oszlik. És Jézusnak az üzenet, hogy ne félj, van benne van, hogy én veled vagyok. De nem magadnak tekints. Magadnak ne a bűnös embert lásd. Ha magunkban tekintünk, sokszor az elesettet és a gyarmat látjuk. Mennyire jó, hogy Jézus nem ugyanazzal szemben néz ránk, hogy a mi magunkra. Jézus nem az bűnös embert látja, az elesett embert látja bennünk. De azt látja, hogy mi nőhetünk. Látja bennünk azt az embert, akivé válhatunk. Jézus ezzel a reménnyel néz mindig ránk. Ne félj, Péter, ember halász leszel. És hogy nem is tudja talán Péter, ez mit jelent. Majd kiderül. Majd Jézus elmondja. Majd ő megtanít arra. Nagyon egyszerűen zárul a szentírási része, egyszerű mondattal, azok szárazra vonták a bárkát, és elhagyva mindenüket nyomába szegültek. De nagyon mély dolog van ebben az egyszerű mondatban. Péternek ott vannak a betegek, amiről álmodozott. Ott van az a tömérdek hal. Hát itt a lehetőség a kezemben. Itt a lehetőség, hogy megvalósítsam, amit szeretnék. Rendbehozom a házat, lett hírem, biztos, hogy erről beszélni fognak, mint a Simon, azért az mekkora halász volt. Az évszázon legnagyobb fogása. Ember emlékezett óta nem fogtak ennyi arat. Itt vannak Péternek a beteljesült álmai. És Jézus akkor kinyújtja a másik kezét. Gyere vele! Péter, mi a fontosabb? Az álmaid vagy én? Péter, mi a fontosabb? Az ajándék vagy az ajándékozó? És életünknek ez egy nagy dilemmája. Tudom-e mindig a különbséget? Tudom-e újból és újból az ajándékozót választani? Gyerekkoromban, akkor először hallottam azt a szentírási részét, hogy aki jobban szereti apját, anyját, feleségét, férjét, gyermekét, mint engem az embereket közám, akkor én ezen gyermekként mélységesen fölháborodtam. Hogy hát ilyen parancsot én is tudnék adni. Aki nem engem szeret a legjobban, ez nem méltó hozzám, hát ebben nincs semmi új. Nem? Hát ilyet is tudnánk mondani. Bosszantó volt ez, és évekig nem értettem, hogy miért mondja ezt Jézus? Miért akar én elválasztani a szüleimtől? Miért akar házastársakat szétválasztani? Miért ő akar lenni a legfontosabb mindenben? És aztán felnőttként, nem mondom, hogy megértettem, kezdem megérteni, hogy az életünk kapcsolatainak a stabilitása azon múlik, hogy valójában Isten van az első hely az életemben. Nem azért, mert bárkit szét akar választani, hanem azért, mert mindannyiunkat össze akar kötni. Ha nem ő van az első helyen, az összes többi roppant labilissá válik. Jegyes oktatáson próbálom ezt elmondani a fiataloknak. Azzal a képpel, hogy hát nézd a másikat, úgy, mint az Isten ajándéka neked. Nem milyen szép, úgy hamar belemennek, ez a csapda egyébként. De ebben úgy hamar belemennek. Tényleg, az Isten ajándéka neked. Hát milyen jó már. És akkor a másik félnek is. Hát te is tudsz úgy nézni a másikra, mint az Isten ajándéka. Neked, hogy ne? Persze. Ha hamar belemegyünk, és most is vannak a csapdában. És akkor megkérdezem, no, és ki a fontosabb? Az ajándék vagy az ajándékozó. És akkor nem vannak a csodában. Ugye? Ha valamit adunk valakinek, és teljesen lekötné a kis ajándék, és megfeledkezne róluk, hogy én is itt vagyok, hát legyél már észre, hát én adtam neked. Mennyire az ajándékozó a fontos? Tudom-e úgy tekinteni az embereket, a magam körül élőket, hogy ezek az emberek mind az Isten ajándékai számomra. Szent Ferenc atyánk végrendeletében úgy beszél a testvérekről, az Úr testvéreket adott mellé. És éveken keresztül tanultuk Szent Ferenc életét, illetve a rend történetet, azért tudjuk azt, hogy Szent Ferencet még életében félretették egy picit. Sőt, aztán Szent Ferenccel is fogadta, ő az egyetlen rendalapító, aki úgy halt meg, hogy nem ő volt a rendnek a vezetője. Egyszerű tagja volt. Már más valaki veszette a rendet. És mégis úgy fogadta el az összes testvéret, az Úr testvéreket adott mellé. Még akkor is, hogy én nem jövök ki vele. Még akkor is, hogyha nem ő a legjobb barátom. Még akkor is, hogyha úgy érzem, hogy rengeteg borsot tör az orrom alá. Az Úr testvéreket adott mellé. Az Úr emberek közé, egy közösségbe helyezett. Egyszerű mondat, mindenüket elhagyva. Tudom-e Krisztusért az álmaimat félretenni? Ennél még nehezebb, a megvalósult álmaimat. Tudom azt mondani, hogy Uram, te ezek mind fontosabb vagy, és a kell félreteszem. Nem én számítok ebben a történetre. Tudom, hogy nem a dolgok által valósítasz meg. Nem azáltal leszek valaki, hogy mit hoztam létre. hanem én általad leszek valaki. A veled való kapcsolatban fogok én igazán emberré lenni. Nem a dolgok fogják kipótolni azokat a hiányokat, amik az én életemben nincsenek meg. Te vagy az, aki értelmet és célt adsz az életemben. Az összes többi dolog az csak van. Az élet járuléka. Az mind az ajándék. De igazából te vagy az ajándékozó, aki értelmet adsz az életemben. Karácsony este azt ünnepeljük, hogy Isten ő magát ajándékozza nekünk. De nem ezek a legjobb ajándékaink nekünk is, amiket úgy őrzünk. Zorán énekelte ezt talán, hogy filléres emlékeim. Oly drágát neked. Bródi, köszönöm. Meg is gitáron a kezébe. Na, tehát, hogy Bródi énekel egy filléres emlékeim, oly drágát neked. Ezek a filléres dolgok, amikben úgy benne van a másik ember. Mert azért érnek valamit, mert ezt tőle kaptam. És ebben valahogy önmagát tudta odaadni. Hogy az életének egy szerepét. Mi is kaptunk már olyan ajándékot talán, amiben éreztük, hogy na, megkapjuk, kedves tőle, de úgy nincs benne. Céges ajándékok például, nem? Szép, aranyos, jó, de úgy a cég nincs benne. Nem is akar benne lenni. Az igazi ajándék, amiben valahogy be tudom tenni magamat. Amiben én valósulok meg. És ezért nehéz ajándékot venni, nem? Mikor ott állunk egy kirakatnál. Ezt nem, mert ez se jó. Miért nem jó? Hát pont annyiba kerül, mint a másik, nem? Pont be lehet csomagolni, és éppen befér a falá. Csak én nem vagyok benne. Hogy tudom magamat beletenni? Hogy tudom kettőnket valahogy ötvözni esetleg egy-egy ajándékban? A karácsony titka, hogy Úristen önmagában ajándékoz meg. Nem valamit ad maga helyett. Hanem önmagát adja. És azt gondolom, minden kicsi dologban, a bőtjeimben, a lemondásaimban, valahogy ezt próbálom összerakni, hogy a végén magamat is. Még csak apró dolgokat, még csak az időmből, még csak az energiámból, még csak a figyelmemből és a szeretetemből adok, de az egész dolog arra megy ki, hogy a legvégén magam. És én azt gondolom, hogy ez a felnőttek és az idősek sajátja. De a legvégén magamat. Amikor megérek arra, hogy már ezek a dolgok nem befolyásolnak, csak körbe lesznek. Nem ők határoznak meg engem, hanem nekik csak miattam van értelmük. És a végén eljutok oda, hogy magamat tudom odaadni és az Istennek. És az lesz a karácsony, amikor mi is megszületünk az Isten számára. Addig újra rácsodálkozunk a betlehemi jászolra, hogy mennyire szeret minket az Isten, hogy újból és újból nekünk ajándékozza magát. A játék arra megy ki, hogy én mikor fogom tudni magamat megélni. Túl az álmaimon, túl a vágyaimon, túl az ötleteimen, túl a világról alkotott képemen, egyszer csak magam. Egyszerűen, talán méltatlanul, de mégis nagy szeretettel.